A szemem megcsipásodott, leragadt. Az álmom olyan volt, mint a boté, álom nélküli. Ahogy este hasra vetettem magam az istálló előtt a földön, úgy ért a hajnal. Csak akkor szállt belém az élet, mikor Méhes Károly háromszor-négyszer a talpamba rúgott felkeléskor. Ő volt az egyik kaszás, erős, vállas, csupa bélember. Azt hittem, mikor feltápászkodtam, hogy minden tagomat csak úgy futtából szegezték összes, ha felkelek, menten széthull a csontozatom, ahány, annyi felé esik. Oly nehezen mozdult a vállam, a csípő, mintha öntött vasból lett volna. Első nap a lucerna földön teljesen megtörettettem. Volt az én kezembe kasza, azelőtt is nem mondom, de csak a magam szabadjára. Úgy csápoltam vele, ahogy akartam. Ez a kaszálás azonban már más volt. A gazdám és Méhes közé középre kerültem. Egyszerre kellett velük csapni, egyszerre lépni, mert a jó kaszások olyanok, ha tízen dolgoznak is, úgy kell mozogniuk egyszerre, mintha egy test kaszálna. A két nagy erős ember bírta, azaz, hogy mesterei voltak a kaszának. De sokszor ki kellett ugranom közülük. A horpaszom fújtatott, mint a kehes lójé, a verejték szakadt rólam, a lábam reszketett, a két markom és az ujjaim felhólyagosodtak, és a kaszanyél ezeket a töréseket úgy égette, mint a pokol tüze. Az első mehet, a hátulsó maradhat, de jaj a közbülsőnek! Mondogatta két jó ember. Őket is pontosan úgy tanították annak idején, azért lettek jó kaszások. Magyarázták, hogy a kaszát hogyan bútassam a rend lábába, hogy ne nyakazzak, s hogy miként csapjam ki, hogy a rend alatt sörény ne maradjon. Mutatták a lépést, a velük egy mozdulatot. Közben dolgozni kellett, mert öt hold lucerna volt. Nekem egy kopott kaszakő jutott, s bizony fenni se tudtam. Ahányszor hozzáért a hüvelykujjam hegye, vagy a mutató ujjam közepe, annyi vágás esett rajta. Avval vigasztaltak, hogy így tanulok meg fenni. Bizony, ha pap lettél volna, a Biblia nem vagdosna, mondta a gazdám az olvasásokra célozva. Ha estére elalszol ringatás nélkül, akkor nem veszélyes, nevette Méhes. Én hallgattam, csak szíttam a fogat, és igyekeztem tanulni. És igazán mondom, este elfelejtettem, hogy én költő akarok lenni. Sose felejtem el, amíg élek, hogy vacsorakor a konyha küszöbön elaludtam a száraz tésztás tányér fölött. Tehát semmi veszély nem fenyegetett. Ringatás nélkül aludtam el. Másnap estig a markomban kipukkantak a hólyagok, a bőr megfeketedett és megpáncélosodott, s nem égetett annyira. Harmadnap déltájban már egy testé váltam tanítómestereimmel. Együtt vágtam velük. Mikor az utolsó rendet is kihúztuk, Méhes Károly nagy örömmel hátba vercs azt mondta, hogy vékony pénzű kölyök vagyok, de azért olyan kaszás válik belőlem, mint a pinty. És az is lettem. Jó kaszás. A gyepvágásnál bebizonyítottam a gazdámnak, roppant örömetelt benne. Utána kutyaherülő sást kaszáltunk, panaszíton, féltérdig érő vízben, nagy torsra, úgyhogy a rend ne feküdjön a vízben. Ment, mint a karikacsapás. Igaz, hogy egész nap nadályok csüngtek a lábunk szárán, de az olyan hozzátartozik a sásvágáshoz. Kaszát kalapálni, sípos az öreg csőz tanított. Odaültetett maga mellé, és azt mondta, hallgassak és figyeljek. Úgy csináltam, ahogy mondta. Így jöttem bele a kalapálásba. A kaszanyélnek fű ujjat raktam. Az üllőt jól levertem maga mellé a földbe. A nagy lábujjammal kitartottam, és egyensúlyoztam a kaszanyakat, a jobb könyököm, a jobb combomhoz szorítottam, úgyhogy jóformán csak a kezem feje csuklója mozgott. Így volt egyenletes a kalapácsütés. Később már nem kellett a combomhoz szorítani a könyökömet. Aratáskor már játszottam a kaszával, természetesen, ahogy kaszával játszani lehet. Most csak az én csípőm és derekam tudja, hogy mibe került a játék. Jó lábon álló búzát arattunk egy nap. A fiatal gazdasszony szedte a markot, s rakta kötélbe, mi pedig, ha kiértünk egy renddel, visszafelé menet bekötöttük a kévéket. Csak vágjuk a jó búzát, csak vágjuk, s az én kaszám mindig ott csillog és suhog a gazdám sarka körül. Látom, hogy a hátán már locsog az ing. Megállunk fenni. Mosolyog, de nem szól semmit. Kaszálunk tovább. A harmadik rendet vágtuk már, mikor egyszer megáll, s azt mondja nekem, hé, fenn meg nagyon jól a kaszádatoszt. Ideni elében. Egy kicsit meghökkentem, de azért menni kellett. Akkornap meghájászkodott úgy a gazdám, hogy este, ha valaki megkérdezte volna, hogy hívnak, azt hiszem fiúlétemre és Csuparon Gyuliskának mondtam volna magamat. De azért nagyon örültem, hogy elől kaszáltam. Azon túl nem féltem én az élettől, s a jövendőtől semmit se. Már anyámon is tudtam néha pár forinttal segíteni. Két lova volt a gazdámnak, fiatal, erős paripák. Az egyiknek az volt a szokása, hogy mikor pányváztam, mindig megpróbálta, hogy miként tudna agyonrúgni. A nyűgöt úgy kellett a lábára csatolni, hogy azt egyetlen mozdulat legyen csak, mert abban a pillanatban, amikor érezte, hogy már fogom a csügit, felágaskodott és lecsapott rám olyan erővel, hogy két első lábának patái mélyen belevágódtak a gyepbe. Mint a rúgó kellett alóla elpattanni, hogy az utolsó pillanatban mindig sikerült, azzal tudom bebizonyítani, hogy irodalmi ellenfeleim nagy szomorúságára ma is élek. Mert ha egyszer eltalált volna a holló patája, körülbelül eladhatták volna a szűröm a szalontai kispiacon. Egy vasárnap délután azért majdnem elküldött a holló az örök békességbe. Kint legelt a két ló, panaszítóban, pányván, 4-5 kilométer távolságra a tanyától. Én a szekér színben hasaltam, s egy kétfedelű könyvet olvastam, a mocsárlak okosait. Akkor tudtam meg, hogy az én volt másodosztályos tanítóm, Mester József könyvet írt. Azért volt hát annak olyan különös mértéke a tanítványaival szemben. Kár, hogy az ide-oda hányódásaimban valahogy elvesztettem a könyvet, vagy az eső mosta szét, nem tudom. Volna ma legalább valami emlék attól az embertől, akire mindig csak nagy szeretettel tudok visszagondolni. A szekér színben árnyék volt, s az árnyékban kis kokasok tátogtak és hűsöltek. Vagy olykor-olykor neki-neki iramodtak ketten-hárman egy-egy átzúgó dongó vagy légy után. Mondom, én olvastam. Az öreg gazdaasszony a tanya sarkánál kint ült egy kis széken, és magának énekelgetett. Azt mondja egyszer, hogy tegyem le már a fenébe azt a könyvet, s nézzek csak a panaszító felé. Atyás irán távol nagy fekete felleg borította a féleget, s lassan hallani lehetett, hogy néha-néha morajlik a messzeség. A mocsárlak okosait az alsó örvényre löktem, s felpattantam. Hűhaj! A két ló kin legel panaszíton, s ha az ivatar ott éri őket, eltépik a pánybás kötelet, esetleg hazajönnek, de az is lehet, hogy nem, s akkor járhatom értük a határt éjfélig. A két ló kötőfékét a hónom alá csaptam, s át a lucernákon, tallókon egy szuszra vettem panaszítót. Mire odaértem, már merő por és kavargás volt a táj. Olyan szélvihar jött, hogy a benne szálló szalmaszálak szinte sziszegtek. A határ elsötétült, mintha gyászolna, a levegő lehűlt, s oly zúgással jött a zivatar, mintha fekete bikák csordája robogott volna. A holló már ágaskodott, mire a rúdas kötőfék szárát a nyakára kötöttem. A sörényibe kapaszkodtam, s valahogy a hátára vetettem magam. Akkorra már ott voltak a fekete bikák, vagyis az egek csattogtak, a jég szakadt. A hollót nem lehetett fékezni. Olyan ugrásokkal szökött a tanya felé, mintha a pusztulás elől futna. Odalapultam a hátára. Eredj, ahogy akarsz! Az volt a jó, hogy nem szembe, hanem alá rohantunk az ivatarnak. A jég zuhogott, az úr haragja lelecsapott, kaszálókon, tallókon át megvadulva és bolondulva vitt a holló hazafelé. Ráfeküdtem a nyakatövire. A rúdas nem bírt vele rohanni. A kötőfékje szára megfeszült holló nyakán. Addig rángattam a septibe vetett kunkötist, amíg sikerült kioldani. Ahogy a holló megszabadult a rúdastól, írdózatosat szökött, a két első patája belevágódott a mesgyetövibe, s a megvadult holló megfordult a levegőbe, s a gerincére vágódott, hogy döngött bele a talló. Én 8-10 méternyire előre repültem róla, s arccal belefúródtam a felázott tallóba. A szédületem csak pár pillanatig tartott, puha volt a talló. Először azt hittem, hogy mennykő ütött le, de tudtam mozdulni, még fel is ülni. A zápor azonnal megmosdatott. Széjjel néztem, hogy hol a holló. Akkor már a migyepünkön rohant, s vele a rudas is. Mikor beértem a tanyába, az öreg gazdasszony lemosta az arcomat, s vászonnal bekötötte, mert víz az kicsattant vagy három helyen. Kár csak annyi történt, hogy a két ló eltaposta a kötőfék szárat. Másnapra megkeményedett a nyakam, mint egy fadarab, de azért hajnalban, fejés előtt csak ellovagoltam panaszítóra. Mikor azuránt értem, ahol felbokkantam, a holló ágaskodni kezdett, de a vasnyüggel a hasa alá vertem, és észre tért. Aztán még egy fél év múlva is két lábra állt azon a helyen a holló. A nyakamra gyepszénamúrvát főztem, azzal gyógyítgattam. Mondták, hogy az nagyon jó neki. Vékony kapcába fogtam be a meleg murvafőzetet, s a nyakamra csavartam éjszakára. Méhes Károly meg jó erős ujjaival párszor jól megkente, s így végül eloszladozott belőle a merevség. Az életem, a munkám menete Barabásnál is körülbelül az volt, és olyan volt, mint Kerekinél, csak már nagyobb voltam, és sokkal több munkát végeztem. A dolog soha ki nem fogyott a kezemből, még a birkák mellett is nekem kellett gondozni, betegségükben rű és féreg ellen. Fejés időszakában kétszer fejtem őket naponta. Itt már két asszony is sápítozott, ha néha kevesebb volt a tej. De víz az csak akkor volt bőven, ha éjszaka jó mezőben jól meglegeltettem a birkákat. Kitörődött azzal, hogy egy kicsit bizony nekem is aludni kellene, mert másnap kaszálok, kapálok, bogját rakok, szűrűt nyesek, nyomtatok vagy más efféléket dolgozok. Mikor minek volt az ideje? Így telt az idő. Szakadatlanul rúd mellett, mint a fuvaros ló. Ősszel olyan hűségesen szántottam, mintha enyém lett volna minden morzsája a földnek. Mit törődtem én vele? Éreztem, belenőttem a vetés és az aratásba, meg nem szűnő folytonosságba, a kézzel fogható, a szemmel látható teremtés dolgaiba, s ez az érzés szinte kábulatos nagy üggyé formálódott bennem, hogy hátam verejtékével, a göröngyölő lábommal én is egy kicsi alkotója lehetek a mindennapi kenyérnek. Az akkoriban még gyakran felfelsíró vágyaimat azzal altatgattam, hogy ne bánkodjak mindegyre az iskola padjaiért, mert én így, ahogy vagyok, kaszámmal, kapámmal, pásztorbotommal, nagyon erős fundamentumot állok. Tagja vagyok egy olyan népnek, aki mindig áld és mindig ajándékoz, aki akkor is szeret, amikor elbocsát, s akkor is, amikor visszafogad. Elszálló fiainak szerencsét kíván, a letörteket, a bele visszahullókat meggyógyítja és megbékélteti. Ő a titokzatos nagy műhely, ahol leolvasztódnak az idegenségek a nadrággomtól a lélekig. Láttam tönkrement boltost, asztalost, kovácsot, kigolyózott urat, levetkezett papot, akik mintha soha el nem távoztak volna ebből a népből. Épp úgy jártak, gondolkoztak, s a tenyerük épp olyan mozdulattal görbült a búza szemek alá, ha egy búzakalászt kidörzsöltek. Visszaolvadtak, visszaöleltettek. Hűség, áldozat, és a világ végeztéig tartó ajándékozás és elrommolhatatlanság. Igen, milliókkal együtt én is ilyen leszek, ilyen vagyok, gondoltam, de azért a vágyaim csak nem tudtak elaludni. Tengeri szedés és répavermelés után kiköltöztem a birkákkal, panaszítóra, őszi legelőre. Volt időm olvasni és tanulni a kettős pontot és pontos vesszőt, meg azt, hogyha fújja a szél a nádat vagy a kopaszodó fákat, még milyen hangot ad. Néha a könyvek és a betűk közt azt is elgondoltam, hogy majd lesz nekem panaszíton egy tanyám, s ez olyan tanya lesz, hogy olyan nem lesz ottan körül. Volt egy dombhát, azt szemeltem ki, hogy majd megveszem. Sokszor, ha jól ellegeltek a birkák, fél napokig elkomáztam ezzel a gondolattal. Nagy lépésekkel kiléptem az udvarra, a ház az istálló felé. Hogy hol lesz a kert, az akácferdő, a nagy diófák, elhatároztam, hogy az udvart homokkal és kavicssal feltöltöm, hogy ott soha ne legyen sár. Hogy szőlőt ültetek, pöszméte bokrokat, s hogy a kert külső oldala mindig virágzó, élő sövény lesz. Egy kicsi gyümölcsfa erdőt létesítek majd a földemen, itt egy csoport körtefa, ott megy, amott alma, mások szilva, közöttük búzaföld. Hogy a panaszítónak azt a részét, ami enyém lesz, felárkolom, mély és széles árok lesz, oda gyűjtöm a vizet, s a partjaira fűszfa veszőt dugdosok. Legyen kosárnak való, és kerítést fonni még. A házba nagy kemencét óhajtottam, a ház elég nagy, széles tornác, az udvar közepire kutat, amit majd megfúratok, hogy mindig bugyogjon benne a víz. Nagy górét csináltatok, alatta lesznek majd a disznaim. Az istállóra nagy világos ablakokat számítottam rakni, szinte magam előtt láttam azt a 10-15 hold földet, amiből én egy kicsi új országot építek ki magamnak. Már tudtam, hogy hol lesz a lucerna föld, hol az árpa, és tudtam, hogy ennyi meg ennyi kendermagos tyúknak kell lenni, s azt is, hogy majd hány kappant herültetek. Annyira beleéltem magam néha az ilyen tervezgetésekbe, hogy amikor felócsúttam belőle, s körülhordoztam tekintetemet a szomorú kopasztályon, valósággal megdöbbentett, hogy nincs, nem igaz semmi. Ilyenkor szomorúan megálltam az elhagyatott nyírkos dombháton. Körülöttem csend volt és árvaság. Fölöttem varnyúk szállottak, és lekiáltottak a dombhát felé. Kár! Nem volt mégse kár. Amit a valóságban el nem érhettem, azt a képzelő erő mind a lábom elé rakta. Eldobolt hatatlan birtokaim voltak, és se jég, se dögvész nem árthatott a búzáimnak és a jószágaimnak. Nekem volt, azt hiszem, a legjobb helyzetem az összes magyarországi földbirtokosok között. Ott hasítottam ki az én földemet, ahol jól esett. Senki nem perelt velem érte, mindenkinek jó szomszédja voltam. Próbáltam volna azonban mondjuk a 9000 holdas birizdói nagybirtokon annyi helyet is kihasítani, ahova egy kicsi szalmakunyhót felépíthetek. Majd adtak volna nekem birtokszerzést puskatussal. Ott a panaszíton egy este felé vettem elő a puskát. Egy csövű hosszú flinta volt, nagyon jól hordott. 60-70 lépésese vitte széjjelebb a srétet, mint kétszer a kalapom karipája. Sovány, ragyás embertől vettem. Geszt alatt valamelyik tanyám volt, tanyás, s onnan egész panaszítóig lebódorgott széjjel nézni. Mondta, hogy már nagyon szemelik a zsandárok, azért adja el. 3 forintért, s egy pár sarkantyújért vettem meg. Kaptam hozzá 10 üres és 10 töltött patrolyt. Következő tavasz végén ezzel az egycsövű puskával védtem meg magam, nehogy a vadőr elfogjon. Bent álltam nyakig a rétvizében, hosszú, ritka, sötétkék kákák között. A patrolykát a kalapom mellé tűzdeltem, a puskát úgy tartottam csühivel fölfelé, mintha egy szál vastag káka lenne. Így lassan, csak alig-alig mozogva meg lehetett közelíteni a vadrucákat. Csak az volt a baj, ha fogni akartam, rájuk kellett lőni. A pukkanás pedig még Biharban is messzire hallatszik. A vadőrnek meg arrafelé is jó füle van. Az volt a fele szerencsém, hogy az 5-600 lépés szélességű rétnek a másik oldalán jelentkezett, nem a tanya felől. A puska lövés dörrent, s a srét sipogva csattogott a sűrű káka erdőn. Egész jól sejtette, mi irányba vagyok. Na, ha már így van, gondolta én is, egy kicsit összecsapunk. Volt a kalapom kalimájánál 3 piros patroly postára töltve. Olyan kökényszem nagyságú ólomdarabok azok. Vettem hát egyet, belenyomtam a puskába, s úgy találomra, amerről a hang jött, útjára bocsájtottam a postát, hadd fütyüljön. Jött rá a válasz. Még egy postát feláldoztam, hogy hadd elmélkedjen az illető, érdemese megfürödnie értem, s bélesni a káka közé. különben is megfogni, úgyse tudott volna, úgy elrejtőztem volna előle az ér fekete vizébe. A káka, mondom, hosszú volt, olyan másfél ember magasságú. A víz tetején meg sok-sok szárcsafészek úszkált, 10-12 szárcsapár szokott egymás mellé fészkelni. A veszély fenyegeti a vadportyázót, az ilyen helyen így kell cselekedni. Beáll a szárcsafészek közé, lehúzza magát a vízbe, arcát égnek fordítja, káka darabokat és gazt vet reá, hogy úgy tűnjön fel, mint egy szegény, ártatlan szárcsafészek. Nincsen olyan ügyes vadőr a világon, aki egy rengeteg rétben 100 és 100 szárcsafészek között rátaláljon. Egypárszor én is fedeztem magamat így. Igaz, hogy annyiszor 4-5 lónadállyal a hátamban kerültem szárazzal. A nyúlcsősz azonban reménytelennek láthatta a vállalkozást, meg úgy is gondolkozhatott, hogy vasárnap tisztességére nem mártózik meg. A posta is figyelmeztette valamire, s így eltávozott. Na de, hagyom a vadőrt, hadd menjen haza tisztálkodni, s vigyen a bakójában kis porontjainak madárlátta nyulat, ami neki szaladt kinn a mezőn, s ő jóságos önvédelemből leküzdötte. Tehát egy szó annyi, mint 100. Megvettem a puskát, s aztán, ha álmodoztam jövendőbeli anyám kellékei közé, azt is beszámítottam arra az esetre, ha valaki éjjel sötétben odalappangan a rossz szándékkal. A tanya soha el nem készült, s a puska hova is lett, már magam sem tudom.